mai délelőtti igehirdetés alapigéjét olvassuk el Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a Római Levél 13. fejezetéből, és ott a 11. verset olvassuk el. A Római Levél 13. fejezet, 11. verse a következőt mondja. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Gondoljuk meg ezt az igét, erről fogunk a mai alkalommal szólni, meg egy másik igéről ezzel kapcsolatban, de még egyszer olvassuk el ezt az igét, azt olvassuk, ezt pedig cselekedjétek, majd ki fogunk térni, hogy mire mondja az, hogy ezt pedig cselekedjétek, de most egyelőre csak annyi, hogy tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Nem tudom, hogy mennyiszer gondolkodtatok ezen már így ebben az életben, mert ugye elméleti szinten mindannyian tökéletesen tudjuk, ugye Jézus jön, Bibliából ismerjük mindannyian ezeket a kijelentéseket. De nem tudom, hogy vagytok-e így, hogy egy-egy hétvége, amikor elközeledik, egy hetet magunk mögött hagyunk. Nem tudom, hogy szoktatok-e így imádkozni, hogy Istenem, köszönöm, hogy egy héttel rövidebb az arándokút. Nem tudom, hogy szoktunk erre gondolni, hogy egyre közelebb vagyunk, egyre közelebb vagyunk. Vagy pedig egy teológiai tantétel, hogy Jézus majd jön, és tudjuk, hogy majd eljön, és nem sokára. De vajon átérezzük-e azt, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, és nem csak ahhoz képest, amikor hívőkké lettünk, hanem tegnaphoz képest is, a múlt héthez is. Tehát úgy vagyunk ezzel, nem tudom, hogy voltatok-e már így ebben az életben, hogy valahova utaztatok autóval, és nagyon fáradtak voltatok már, és szerettetek volna célba érkezni. Volt már, amikor azt a bizonyos zöld táblán levő számokat úgy számoltátok, hogy már csak ennyi, már csak annyi, már csak amannyi. Én azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már így. De hadd kérdezzem meg, mi számoljuk így a heteket, a napokat, hogy egy nappal is kevesebb már, egy héttel is kevesebb, hogy tényleg közelebb vagyunk az üdvösséghez. Közelebb vagyunk ahhoz az eseményhez, amiről azt mondja János apostol Jelenések könyve első fejezet 3. versében, hogy ímé eljő a első fejezet 7. verse, ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik által szegezték őt, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Egyre közeledünk ehhez az eseményhez. De szeretném még azt a kérdést is föltenni, hogy szerintetek milyen a mi Krisztus várásunk? Szerintetek a mi életünkben milyen helyet foglal el ez a gondolat, hogy Jézus nem sokára eljön? Szerintetek, ezt nyilván mindenki magának kell, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, szóval ez nem egy ilyen közös megbeszélésre szánt kérdés, hanem ezek csak elgondolkodtató kérdések, hogy ez az életünk központi gondolata, ez a reményeinknek a csúcspontja, ez az, amire minden nap áhítozunk, vágyódunk, és minden ennek van alárendelve, vagy pedig ott van ez, és tudjuk, és amikor ráadásul bajok érnek bennünket, vagy szenvedés ér bennünket, akkor belekapaszkodunk, hogy jaj, de jó, hogy Jézus jön, de mihelyt a helyzet már nem olyan, már valahogy nincs annyira központi helyen a mi szívünkben ez a kérdés. Gondoljuk végig, hogy hogy vagyunk mi Jézus eljövetelével. Még egy kérdést szeretnék feltenni, és erre talán válaszolhatunk hangosan is, ha akarjátok, csak ez már nem egy ilyen kérdés, mint az előző volt. Szerintetek ki várja jobban ezt az eseményt, Jézus vagy mi? Szerintem Jézus. Sokkal jobban. Amennyivel ő jobban szeret bennünket, annyival nagyobb a vágyódása ezután, az esemény után. De hadd kérdezzem meg, nem egy szégyen ránk nézve? Nem egy végtelenül nagy szégyen, hogy mi csak így vagyunk Jézus eljövetelével, ezzel az eseménnyel, amikor ő valóban vágyva vágyódik erre, és mindent megtesz folyamatosan azért, hogy ez az esemény minél hamarabb bekövetkezhessen. Szeretnék olvasni néhány gondolatot a Tapasztalatok és Látomások című könyvből. A Tapasztalatok és Látomások című könyvből néhány idézetet szeretnék olvasni arra vonatkozóan, hogy ami advent úttörőink 1844-ben hogy várták Jézus visszajövetelét. Milyen volt az ő Krisztus várásuk, ami egy konkrét időponthoz volt kötve, de milyen volt az, amikor ők reménykedtek és várták Jézus visszajövetelét. Mondatokat olvasok csak, nem akarom az egészet végigolvasni természetesen, csak mondatokat fogok kiragadni. Istennek népe, figyeljük a következő mondatot, fél-fél mondatot, végtelen örömmel várta Ura eljövetelét. Egy elgondolkodtató kérdés. Ha az emberek látnak bennünket, és mi ismerjük egymást, a végtelen öröm jellemez bennünket minden nap, hogy Jézus jön, vagy pedig más az általános lelkületünk, hangulatunk, kedélyállapotunk. Jellemez-e bennünket az a végtelen öröm, amit mindenki meglát rajtunk, hogy ezek az emberek valahova készülnek, valami nagyon nagy eseményt várnak. És nem csak egyszer-egyszer, amikor valami olyan érzelmi hatás alá kerülnek, hanem ez a mi általános életérzésünk, elnézést, hogy ezt a szót mondom. Következő idézet. Több oldalról vannak itt ezek az idézetek. Így olvasom. Szívük a menny felé vonzotta őket, és édes előérzetként megízlelték a halhatatlan megváltást. Azt mondja, szívük a menny felé vonzotta őket. Bennünket a szívünk vonz a menny felé. És érezzük már itt, ebben a várakozásban, érezzük a halhatatlan megváltást. Azt mondja, a szívükben érezték. De érezzük mi ezt most itt? Olvasom a következő idézetet. Azt mondja, hogy... Tényleg csak mondatokat, szavakat olvasok belőle. Azt mondja, hogy arcuk sugárzott, szemük a menny felé tekintett. Arcuk sugárzott, és szemük a menny felé tekintett. Következő idézet. Láttam azokat, akik a világosságot szerették, amint égő vágyakozással tekintettek a menny felé, és sóváran várták Jézus megjelenését, hogy őket magához vegye. Voltatok már így ebben az életben, amikor kimentek valahova természetbe, vagy bárhol az eget látjuk, és föltekintetek a felhőkre, vagy az égre, eszekbe szokott jutni, hogy Jézusom, mikor jössz el már? Hogy várjuk azt a tenyérnyi felhőt, amikor te megjelensz? Vagy pedig még egyszer fölteszem a kérdést, vagy pedig tényleg ez csak egy teológiai tétel, és a nevünkben hordozunk azt, hogy advent hívők vagyunk. Azok, akik a rájuk ragyogó világosságot szerették, sóváran tekintettek a menny felé, ahonnan Jézus jó akaratú tetszéssel tekintett le rájuk. Sóvárogva várták és vágyták Krisztus megjelenését. Egyetlen habozó pillantást sem vetettek többé a földre. Ebből az idézetből azt szeretném kiemelni, hogy mert ismétli tulajdonképpen azt a gondolatot, hogy vágyódva tekintettek a menny felé, de figyeljetek, azt olvassuk, ahonnan Jézus jó akaratú tetszéssel tekintett le rájuk. Szerintetek, mi emberek, megértjük-e azt, hogyha a mi vágyódásunkra, a menny felé való vágyódásunkra Jézus jó akaratú szeretettel tekint el ránk? Szerintetek mi megérezzük, vagy nem? Vagy ez csak a mennyben történik, hogy ő hogy tekint le ránk? Vagy pedig ezt megérezzük? Hadd mondjam, megérezzük. Megérezzük. Megérezzük, mert a lelkünkben érezzük Jézusnak a jóváhagyó tekintetét. És hogyha a mi gondolataink fölfelé szállnak, hogyha erre vágyunk, ez az életünk legfőbb reménysége, a Jézusból felénk áradó szeretet és ez a közösség egy olyan meghatározó lelki állapot lesz bennünk, ami még inkább növeli és még inkább fokozza a Jézus visszajövetele utáni sóvárgó vágyódást. Hadd mondjam, ez volt a mi advent úttörőinkben. Még kiírtam itt egy pár részletet, de talán már csak egyetlen egyet olvasok még, mert sok-sok mindent szeretném, hogyha a mai alkalommal végig beszélnénk. Talán még ezt egy mondatot hadd olvassam fel. Azonban mindaddig, amíg a várakozók szerették a világosságot, és amíg szemeiket hittel emelték fel Jézushoz, Sátánnak és angyalainak nem volt hatalma ahhoz, hogy ezen drága sugaraktól megfosszák őket. Azért olvasom fel ezt a mondatot, és azért szeretném inkább ezt most hangsúlyozni, mert majd látni fogjuk az órán következő részében, hogy mitől fakulhat meg bennünk ez a sóvárgó vágyódás, de nézzük meg ezt az idézetet mindjárt itt az elején, hogy amíg mi a szemünket fölfelé emeljük, és fölfelé tekintünk, és Jézus visszajövetelére így vágyódunk tiszta szívünkből, addig Sátánnak és angyalainak nincs hatalma ahhoz, hogy ezektől a drága sugaraktól megfosszanak bennünket. Tehát előre szeretném mondani, előre szeretném bocsátani, amikor majd beszélünk arról, hogy mitől fakulhat meg ez a mi szívünkben, akkor nehogy azt mondjuk, hogy a mi ellenségünk ugye megfoszt bennünket ettől, mert ő nem tud megfosztani. Egyedül mi magunkat tudjuk ettől a reménytől, és ettől a boldogságtól megfosztani. De hogyha tovább megyünk, akkor láthatjuk azt, és szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy a Biblia hol tesz említést arról, hol látunk ilyen kijelentést, hogy ez a vágyódás akármilyen erős is tud lenni, de egy idő után megkophat az ember életében, emberek életében. Hol látunk erre Jézustól egy nagyon konkrét tanítást? A 10 szűz példázatában. Gondoljunk bele abba, hogy a 10 szűz példázata tulajdonképpen miről szól. A 10 szűz példázata... Kérdezem, ne haragudjatok, miről szól a 10 szűz példázata elsődleges jelentésében? Miről szól? Nyugodtan mondjátok. Kik és mikor? Mire utal ez a példázat? Mire utal? Milyen várakozás idejében? Mikor? Mikor? Hadd mondjam, az 1844-es nagy csalódást mondja el elsődlegesen. Gondoljuk bele abba, amikor Jézus elkezdi mondani, ugye Máté 24-ben, hogy mik lesznek az ő visszajövetelének a jelei, utána Jézus hogy folytatja a 15-25. Fejezetet, amikor kezdi a 10 szűz példázatát, akkor hasonlatos lesz az Istenek országa a 10 szűzhöz. Akik mit csináltak? Elővették az ő lámpásaikat. Mit csináltak? Az igét a kezükbe vették, mert ugye az ige, ugye az a lámpás, kezükbe vették, és az ige alapján mire jöttek rá? Hogy Jézus jön, és ki kell menni a vőlegény elé. Kimentek a vőlegény elé. És mi történt? A vőlegény késett. A vőlegény igazából késett, vagy pedig csak az ő várakozásukhoz képest késett. Tehát nem elkésett a vőlegény, hanem késik, mert nem akkor jön, amikor ők várták. Ők az igéből arra gondoltak, hogy ki kell menni a vőlegény elé, mert itt van Jézus eljövetele. És miután ez a késlekedés bekövetkezett, nem akkor következett be, azt olvassuk, hogy mindnyájan elszunnyadtak és elaludtak. Igen, hadd mondjam, ez történelmi méretekben Jézus kijelentette, hogy az ő visszatérésének az idején, a végidején, ugye 1844, a 7. gyülekezeti korszak idején ez a nagy csalódás be fog következni. De hadd mondjam, ez nem csak a népre vonatkozik, meg a 44-es nagy csalódása, noha elsődlegesen az a magyarázata, az a jelentése, de ugyanakkor mindannyiunkra vonatkozik, akik valaha elővettük a lámpásunkat, az igét, és megértettük belőle, hogy Jézus nem sokára visszajön. Ez mindannyiunkra érvényes. Hogy az ember, mindenki csak maga gondolja végig. milyen érzés volt, amikor először hallott és elfogadta, hogy Jézus nem sokára visszajön. És amikor az emberek megismerkednek Jézus visszajöveteléről szóló örömhírrel, és a menny kérdésével, és az egész ajándék kérdésével, amit az Isten az övéinek ad, az örök élet kérdésével, hogy tekintenek az emberek, és hogy tekintünk, ugye, Jézus visszajövetelére. De hadd kérdezzem meg, nem ugyanaz történik velünk is, mint csoportosan, ugye, a 44-es nagy csalódás után az egész néppel? Nem ugyanez történik mindannyiunk életében, hogy egy idő után megfakul ez a várakozás, valahogy megkopik ennek az öröme, és nem tudjuk úgy várni Jézust folyamatosan, ahogy kellene. Egyetlen egy gondolatot azért itt szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy miért nehéz ez? Miért nehéz ez? Talán így tenném fel a kérdést, hogy mi a baj, hogy majd látni fogjuk az okokat, de miért veszélyeztet ez bennünket, hogy megkopik a várakozásnak az a boldog érzése? Azért, mert szeretném kimondani, hogy a várakozásnak az ideje, pláne akkor, ezt ugyanígy visszavonom, de inkább csak így fogalmazom, a várakozásnak az ideje az egyben egy óriási hitpróba, hogy mennyire várom valójában azt az eseményt. És hadd mondjam, és itt jön az, amit az előbb akartam mondani, csak más megfogalmazásban, pláne, hogyha nem tudjuk annak az időpontját, akkor pedig még nagyobb hitpróba, hogy egy nem tudott időpontot, amit nem tudunk valójában, hogy mikor, hogy fog bekövetkezni, azt várni töretlen lelkesedéssel az egyik legnagyobb hitpróba. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, én azt hiszem, hogy ezt már említettem itt közöttetek, de most még egyszer megemlítem ennek a gondolatnak a kapcsán, hogy nem tudom, hogy ti hány év óta éltek abban a reményben, hogy Jézus visszajön. Én el kell, hogy mondjam nektek, születésem óta, amióta az eszemet tudom, inkább azt lehet mondani, ebben a várakozásban élek, hogy Jézus visszajön. Soha nem felejtem el, amikor elkezdtem dolgozni a munkahelyemen, és valaki elment egy hosszabb időre egy tanulmányútra Amerikába, egyszerűen én máig emlékszem, hogy belehasít, pedig nem volt hozzám olyan közelálló, csak úgy csoportvezető, hogy mit tudom én, ki volt ott, és úgy belehasított a fejembe, hogy hát addigra már Jézus visszajön, mire ő tervezi, hogy hazajön. Szóval így élt az ember, hogy hát Jézus nem sokára visszajön. És hány évtized telt el azóta, hogy Jézus még mindig nem jött vissza, és mindannyian, akik ebben hiszünk, és rendületlenül hiszünk, hogy Jézus... Ez a filmtól tartó, ez nekem nagyon kemény hangja van.
Ugye az előadónak is nagyon-nagyon nehéz beszélni. Így van, ott van nehéz beszélni, hogy ott előtte ez bűzsögnek a gyerekkel.
Ezt hitből nem vagy, de nyugodtan fognak most maradni, az a toltartó most már fölkerült, vagy nem is kerül most már le a földre. De aki szépen rajzol, nyugodtan az maradjon. Csak a toltartó maradjon a helyén. Tehát egyértelmű a Bibliának a tanítása, hogy nagyon-nagyon erős és komoly hitpróba az, hogy tudjuk folyamatosan, kitartóan várni Jézus visszajövetelét, akkor is, amikor nem látjuk ennek a konkrét megvalósulásának a körvonalait még, hanem csak a jeleket látjuk, hogy teljesednek. De hadd kérdezzem, hány év óta teljesednek a jelek? Hány év óta teljesednek? Már én is ebben nőttem fel, hogy amikor bármi történt, ugye bele lehetett helyezni ugye az események sorrendjébe. És csak történnek, csak alakulnak ezek az események. De valóban tényleg tudjuk-e várni Jézust? Nem kopott-e meg ez a hitünk? Emlékezzünk, hogy Jézus mit mond Péternek. De én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ugye ott másra vonatkozik ez a kijelentés, de önmagában, hogy meg ne fogyatkozzék a te hited. Tehát a hitnek a megfogyatkozása az egy reális veszély az ember életében, és Jézus ettől akar bennünket óvni. És ezek után szeretnék rátérni arra a kérdésre, hogy mitől fogyatkozhat el az embernek a hite? Mitől fogyatkozhat meg ez a remény, ez a boldog várakozás, ez valóban ez az édes remény, mitől halványulhat meg, hogy Jézus eljövetele nem sokára bekövetkezik? Szeretném, hogyha mondanátok erre választ. Mitől fogyhat meg? Mitől fakulhat meg a várakozásnak az öröme? Mitől? Szeretnék egy olyan dolgot most mondani előre, amit én sokszor hallottam emberektől. Sokszor hallottam. És szívbe markoló. Emberek azt mondják, hogy még a családom nem hívő. És csak még ne jöjjön Jézus, mert ők még nem hívők. És ember tömegekben van, hadd mondjam, és legalábbis sokakban van egy ilyen hívő emberekben, egy ilyen félelem, hogy jaj, még ne, mert még a gyerekem, még a férjem, még a feleségem, még a szüleim, még valakik, még ők nem tudják boldog örömmel várni Jézus eljövetelét, mert ott van bennük ez a félelem. Szeretnék egyetlen egy igét mondani. Azt mondja a Szentírás, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha az ember igazán vágyódik Jézus eljövetele után, hadd kérdezem meg, és itt álljunk meg egy pillanatra, mi a teljes vágyódásnak és az örömteli vágyódásnak az első és alapvető feltétele? Hogy szeressem Istent mindenek felett, ugye? Istent, Jézust mindenek felett szeressem, és utána embertársaimat, mint magamat. Hogyha nem tudom őt mindenek felett szeretni, ha nem tudok mindent rábízni, én is megtenni a családomért mindent, de rábízni teljes szívvel a családomat, minden szerettemet őrá, és munkálkodni Jézus eljöveteléért, akkor a szeretet nincs teljesség bennem. És ez eleve megfakítja, és el tudja homályosítani ennek az örömét, a Jézus visszatérésének az örömét. Egy másik idézetet szeretnék olvasni a Szentírásból, Jakab apostol leveléből, olvassuk a második fejezetből a nagyon jól ismert igéket, Jakab apostol levele második fejezet, 20., 22. és 26. vers. A következőképpen olvasom. Jakab levele, második fejezet, 20., 22. és 26. verse ezt mondja. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? 22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És a 26. vers, mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Álljunk meg itt egy pillanatra, hogy jön ez az ige Krisztus váráshoz? Hogy jön ez az ige a Krisztus váráshoz? Hogy a mi Krisztus váró hitünk megfogyatkozik, meg fog fakulni akkor, ha az én hitemet nem társítom cselekedetekkel. És milyen cselekedetekkel kell társítani a hitemet? A várakozásnak a cselekedeteivel. Mert a várakozás nem egy passzív magatartás. A várakozás a mi fogalmaink szerint sokszor, ugye az egy tétlen semmit tevő állapot, a várakozás a Bibliában mindig a hittel teljes cselekedeteknek a sorát jelöli. A várakozás a legmagasabb rendű hitéleti tevékenység, úgy várni, hogy közben az embernek a hite meg ne fakuljon, ez az igazi hitpróba az ember életében. És szeretnék kérdezni azt szeretném kérdezni, hogy ki volt az a bibliai személy, akinek az élete ezt tökéletesen szemléltette, hogy a cselekedetei révén a hite erősödött. És a hitének az erősödése révén a cselekedeteiben sem szűnt meg. Kölcsön hatásban volt egymással a kettő. Noé. Mit mondott Noénak az Úr? Építse a bárkát, mert özönvíz lesz. Mit csinált Noé? a hitével összhangban cselekedett. Ne haragudjatok, hogy ezt kérdezem, és tudom, hogy furcsa a kérdés. Szerintetek volt időszak egy pár év, amikor Noé abba hagyta a bárka építését? Most belefáradt. Most egy pár évet kihagy, majd utána folytatja. Szerintetek volt ilyen időszak? Nem lehetett. Biztos vagyok benne, hogy nem volt ilyen időszak. Folyamatosan építette a bárkát. És szeretném itt olvasni a Pátriárkák és Proféták című könyv 82 és 84. oldaláról a következőket. Bocsánat, ebben a kiadásban 82-84, de ugye ahány kiadás, annyiféle oldalszám, tehát most csak erről a kiadásról beszélek, a következőt olvasom. Noé hirdett, miközben Noé hirdette a világnak a figyelmeztető üzenetet, őszinteségéről cselekedetei tanúskodtak. Figyeljük, őszinteségéről cselekedetei tanúskodtak. Így tökéletesedett, és vált nyilvánvalóvá a hite. Figyeljük, a hitének az őszinteségéről a cselekedetei tanúskodtak, és így vált tökéletesedett, és vált nyilvánvalóvá a hite. Példát adott a világnak arra, mit jelent hinni abban, amit Isten mond. Minden vagyonát a bárka építésére fordította. Talán csak ennyi az idézetből. Szeretnék még egyetlen egy dolgot kérdezni. Szerintetek mi lesz velünk akkor, amikor mi hirdetjük az üzenetet, átforrósítja a szívünket Jézus visszajövetelének a gondolata, de utána a mi egyéb dolgaink elterelnek bennünket a készülésről. Elterelik a mi figyelmünket a saját magunkért végzendő munkáról és a másokért végzett munkáról. Tehát nem építjük egy ideig Isten országának a művét, mert elmennek hetek, hónapok, esetleg évek, nehezebb évek az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy annyi minden van a mi életünkben, annyi minden összejött, tehát kvázi tétlenek vagyunk, szerintetek mi lesz a Krisztus váró hitünkkel? Megmarad esetleg magunknak, nem akarjuk továbbadni, nem munkálkodunk, nem tevékenykedünk, nem készülünk Jézus eljövetelére ebben a formában is, és minden egyes igazság, amit nem hirdetünk, amit magunknak tartunk meg, elveszíti a fényét. Elveszíti a fényét, és megkopik. Hadd mondjam, olyan lesz, mint egy posvány. Elnézést, hogy ezt mondom. Egy álló víz, ami egy idő után valóban megposhad. Attól lesz friss és eleven bennünk, és akkor leszünk mi is az örök életre buzgó víznek kútfeje, ahogy Jézus mondja a szamáriai asszonynak, ha állandóan kapunk, de csak akkor tudunk kapni, ha mi azt tovább adjuk, ha mi tevékenykedünk, ha ezért buzgolkodunk. De ha csak kapni akarom, akkor egy idő után nem fér belém több, már elnézést, hogy ezt a példát mondom, és egy idő után az az álló víz meg fog poshadni. Noé egy pillanatig sem állt meg a készülésben, állandóan tett, tevékenykedett, hirdette az üzenetet, és, hadd mondjam, ezért állandóan kapott, újból kapott és kapott. És hadd mondjam, ha mi nem a hitnek és a cselekvésnek ezt az összhangja nem valósul meg az életünkben, ez a kölcsönhatás, hogy egyik kihat a másikra, akkor a mi életünkben is ez a hit, ez a remény, és ez a buzgalom a Krisztus visszajövetele utáni őszinte vágy egy idő után el fog teljesen laposodni. A másik, amit kérdezni szeretnék, hogy azaz pontosabban kérdezném, szerintetek mi egy következő ok még, amitől meg tud fakulni az ember életében Jézus visszajövetele várásának az öröme. Egy igét szeretnék olvasni, azaz idézni, nagyon jól ismerjük, hogy Jézus mondja Lukács evangéliumában, hogy vigyázzatok, hogy valaha meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, nem is erről akarok beszélni, és az élet gondjainak miatta, a gondok miatt. És én most a gondoknak, ne haragudjatok, hogy aktualizálni szeretném az egész, tehát ezt a gondolatot a saját helyzetünkre, aktualizálni szeretném a közösségi helyzetünkre és a mi belső problémáinkra. Szerintetek ezek a problémák közelebb vittek bennünket az elmúlt egy-két évben Krisztushoz, és egyre sóvárabban vártuk az ő eljövetelét? Hadd kérdezzem meg egész őszintén, de erre tényleg mindenki csak magában válaszoljon, mivel foglalkoztunk többet az elmúlt 2 évben? A levelek olvasásával, a megbeszélésekkel, vagy pedig azzal, hogy elmélyedtünk, és a mennyre egyre inkább összpontosítottunk, és vágyódtunk a menny felé. Erre mindenki csak magában válaszoljon. És erre hadd mondjam, kedves testvérek, hogy ez nem azt jelenti, hogy nekünk az életben úgy kell élni, hogy mi nem is vagyunk egy közösség tagjai, tehát nem is foglalkozunk ezzel, nem ezt jelenti. De hol van a súly? Min volt a hangsúly az elmúlt 2-3 évben? És hadd kérdezzem, hogyha ezek az események ennyire lenyomnak bennünket, akkor nem félünk attól, hogy lehet, hogy valamit el tudunk érni, valamit emberileg, de mi lesz a mi lelki életünkkel? Mi lesz a mi lelki életünkkel? És hadd kérdezzem meg, majd egyik alkalommal fogunk erről külön beszélni egy egész istentisztelet keretében, most csak egyetlen egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Ez a folyamat, amiben most benne vagyunk, az egész közösségünk, de hadd mondjam, nem csak Magyarországon, az egész világon, amiben benne van az advent közösség, az egész világon. Milyen eseménysorozat? Mi az, amiben benne vagyunk? Melyik profécia teljesedik? A rostálás. A rostálásnak a teljes időszakát éljük. Ugye az első fázisát, ugye majd jön a második fázisa, erről majd fogunk mondani, egy egész istentisztelet keretében beszélni, de egyértelmű. Most gondoljunk bele abba, hogy egy megjelölt profétikus esemény, a végnek egy eseményét éljük át, és emlékeztek Jézus mit mondott? Hogy amikor ezeket látjátok, teljesednek az események, akkor mit csináljatok? Annál inkább merüljetek bele a levelekbe, és annál inkább veszítsétek el a bizalmatokat, és csak ezekkel foglalkozzatok? Azt mondja, hogy emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Csak tudjátok, ez a döbbenetes a mi ellenségünkben, hogy minden előnyt ki akar használni a maga javára. A proféciák teljesedését is, ami azzal kellene, hogy eltöltsön bennünket, hogy örülünk részint annak, hogy már valóban itt van a megjövendőlt idő, már tényleg csak egy karnyújtásnyira vagyunk, ezzel szemben el tudja azt érni, hogy a tekintetünket lefelé szegezzük, és csak ezek kötik le szinte a gondolatainkat, és ezek azok, amik szinte száműzik ezt az örömet az életünkből, hogy de Jézus nem sokára eljön, és találkozhatok vele. Még egy szakasz szeretnék olvasni, és erről mindenképpen kell szólnunk, és egy másik részéről a gondolatmenetnek majd délután fogunk beszélni, Jézus visszajöveteléről konkrétan, de most először még olvassuk el azt a másik bibliai szakaszt, amely rávilágít arra, hogy mitől tud bennünk nagyon meghomályosodni és megkopni, megfakulni a Jézus visszajövetele utáni sóvárgó vágyódás. A Tesszalonikai első levél 5. fejezetét olvassuk el, az első 5 verset, ezt a nagyon jól ismert bibliai szakaszt, ebből egyetlen egy gondolatra szeretném majd, hogyha kitérnénk. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek, mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolva éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. És most figyeljétek, de ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakájé, sem a sötétségé. Nézzük meg, ez az utolsó vers mit mondott? Kiket nem fog ilyen értelemben készületlenül, váratlanul élni Jézus eljövetele? Ugye mindenkit, mint egy tőr úgy fog meglepni, még azokat is, akik készülnek, buzgón készülnek, még azok sem gondolják, hogy ennyire hamar lesz Jézus visszajövetele. De ki az, aki készülve tudja és reménnyel tudja várni Jézus eljövetelét? Aki a világosságban jár. Azért nem vagyunk a sötétség meg az éjszakának a fiai, nappal fiai vagyunk, a világosságban járunk, és akik a világosságban járnak, és a nappal fiai, azok tudják várni Jézus visszajövetelét, a nap érkezését, úgy mondjam, ugye a nap felkeltét, Jézus visszajövetelét, a nappal fiai. Akik az éjszakát és a sötétséget szeretik, azok nem. akik a világosságban járnak, azok tudják Jézus eljövetelét sóvárgó vágyódással várni. De hadd kérdezzem meg, mit jelent a gyakorlatban a Biblia tanítása szerint világosságban járni, és nem a sötétségben? Mit jelent ez a gyakorlatban? Mert ugye azt mondja, hogy azok fogják tudni majd készen várni Jézus eljövetelét. Mit jelent a világosságban járni? Ige verseket szeretnék olvasni. János evangéliuma, 8. fejezet, 12. verse. János evangéliuma, 8. fejezet, 12. verse. A következőt mondja. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Még csak egy általános megjegyzés Jézus részéről, majd utána konkretizálni fogjuk, de Jézus mit mond? Aki őt követi, az a világosságban jár. Aki nem őt követi, nem az ő cselekedeteit cselekszi, az a sötétségben jár. Ennyire egyszerű. Aki nem a krisztusi minta szerint éli az életét, az a sötétségben jár. Aki a krisztusi minta szerint, az jár a világosságban. Nézzük meg János evangélium a 3. fejezetének a 19-től 21-ig terjedő verseit. János evangéliuma 3. fejezet 19-től 21-ig a következőt olvasom. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság-e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Mit mond ez az ige szakasz? Mennyire elgondolkodtató. És nagyon érdekes, erre a kifejezésre szeretném fölhívni a figyelmet, mert ugye egyértelmű, ugye azt mondjuk, ugye, hogy aki a gonoszságot cselekszi, ugye az a sötétségben van. De nézzük meg, Jézus nem csak ezt mondja, hanem a 20. versben egyértelműen azt mondta, még egyszer a 20. verset vetítsük ki, azt mondja, mert minden, aki hamisan cselekszi, gyűlöli a világosságot. Tehát ami az egyenességtől egy kicsikét is eltérő, a hamisság micsoda? A hamisság nem egy olyan nyilvánvaló gonoszság, hogy ami egyértelműen látható, aki hamisan, aki nem teljesen egyenesen krisztusi úton cselekszik, az mit mond? Azt mondja, és olyan döbbenetes, az gyűlöli a világosságot. Az gyűlöli a világosságot. Mi azt mondanánk, hogy hát ugye esetleg az, aki nagyon nagy bűnöket követel, nyilvánvalóakat, ugye az gyűlöli. Nem, azt mondja, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Tehát, ha megtűrünk az életünkben hamisságot bármilyen szinten, akkor nincs közösségünk az Istennel, és a vágyódás Jézus visszajövetele után ennek következtében fakulni és gyengülni fog. A római levélhez itt térünk vissza, amit az előbb olvastunk alapigeként. A római levél 13. fejezetéhez lapozzunk. A római levél 13. fejezetéhez. És olvassuk. Kicsit hosszabb az ige szakasz, ezért csak gyorsan. Talán mégiscsak a 8. verstől olvassuk, gyorsan végigolvasom ezt a szakaszt, csak hogy lássuk, hogy hogy van itt a kapcsolódási pont. Azt mondja a római levél 13. fejezete a 8-tól terjedő versekben, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez ne paráználkodjál, ne őj, ne orosz, hamis tanú bizonyságot, ne szólj, ne kívánjad, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. És itt jön az alapigénk, hogy ezt pedig cselekedjétek. Tehát látjátok, így jön, ezt pedig cselekedjétek. Ugye, amire az elején hivatkoztam, hogy majd kitérünk rá, ezt cselekedjétek. És utána mit mond? Tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Nézzétek meg utána a következő három verset, 12-től 14-ig. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feszlettségekben, nem versengésekben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Olyan érdekes, azt mondhatnánk, hogy ez az ige szakasz valami tényleg gyönyörű ige szakasz, de hát mi a végidején harcban élünk. Ugye, hát a végidő nyomorúsága, küzdelmei, sátán egyre nagyobb támadása. Hát igen, ez békeidőben, ugye? De hát most nem békeidő van. Esetleg valaki gondolkodhatna így. De nézzük meg, ebben az ige szakaszban van egy kifejezés, ami rávilágít, hogy mindez, a legnagyobb veszedelmek, nyomorúság, legnagyobb harcok közepette is igaz kell, hogy legyen. Szeretném, hogyha olvasnánk még egyszer a 12. verset. Vetítsd ki még egyszer a 12. verset. Igen. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel, mit? A világosság fegyvereit. Tehát itt is beszél fegyverekről. Beszél fegyverekről, ugye az Efézusi levél is beszél ugye a léleknek a fegyvereiről. Fegyverekről beszél, de minek a fegyverei? Ezek a világosság fegyverei. Tehát amikor küzdelemre hív bennünket Krisztus, az ő ügyéért küzdelemre, mert küzdelemben élünk a végidején. Mit mond? Milyen fegyverek legyenek ezek? A világosságnak legyenek a fegyverei. Ne a sötétségé. Az ellenségnek egyetlen egy módszerét ne alkalmazzuk. A világosságban járjunk, és akkor vágyódni fogunk tudni Jézus Krisztus visszajövetelére. És most már csak befejezésül szeretnék olvasni egy-két idézetet a Tapasztalatok és Látomások című könyvből, hogy mi a megállásnak a kulcsa ebben az időben, hogy tudjuk azt elérni, hogy a mi hitünk valóban ne fakuljon meg, hogy tudjuk előmozdítani, ugye mindezek hátterén, ugye amiről szóltunk, ugye mindezeket megvalósítva, de mi az, amit még tennünk kell. A Tapasztalatok és Látomások című könyvből a következőt olvasom, megint az advent úttörőinknek a magatartását idézve. Így olvasom. Mi alatt lelkük alázatban meghajolt az ünnepélyes üzenet súlya alatt, esdve kérték és intették ugye az embereket, hogy készülődjenek az Úr Jézus eljövetelére. Figyeljük! Mi alatt lelkük alázatban meghajolt az ünnepélyes üzenet súlya alatt, esdve kérték és intették az embereket, hogy készülődjenek az Úr Jézus jövetelére. És most figyeljük még ezt a mondatot, belátták hitehagyásukat, és a megbánás keserű könnyei és mélységes lelki fájdalomban alázkodtak meg Isten előtt. Mi jellemezte őket? Egy mérhetetlen bűnbánat. És így alázkodtak meg az Isten előtt. Következő idézet. Hát, ajánlom, hogy otthon olvassuk el az egész fejezetet, higgyétek el, ez a legnehezebb, hogy kiválasztani belőle azt a legrövidebb részt, ami a legjobban ideillik, de csodálatos, de mégiscsak ezt fogom olvasni, azt mondja, ímé a vőlegény jő, azokat, akik elfogadták az üzenetet, a dicsőség felhője takarta be. És most figyeljük, ezek az emberek nagyon féltek. Féltek az emberek, a Krisztust váró emberek? Igen, féltek valamitől, figyeljük. Ezek nagyon féltek, nehogy megbántsák Istent. És állandóan vigyáztak és imádkoztak, hogy megismerjék Isten akaratát. Figyeljük, ezek az emberek ilyen értelemben állandóan féltek, de mitől? Nem az ellenségtől, nem az őket bántóktól, nem az őket bármit, amit tettek velük, nem attól féltek. Egyetlen egy dolog volt bennük állandóan a félelem tárgya, hogy nehogy Istent megbántsák. És mit tettek? Ezért állandóan imádkoztak, és vigyáztak, hogy megismerjék az Isten akaratát. Tehát féltek attól, hogy nehogy Istent megbántsák, állandóan imádkoztak az ő vezetéséért, hogy meglássák, hogy mit kell cselekedniük, és így várták reménykedve és boldogan Jézus Krisztust. Még egész röviden két idézetet olvasok. Így olvasom. A szentek aggódva várták urukat, bőjtölve, éberen virrasztva és álhatatos imával. Az üzenet a szíveket vizsgálta, és a hívőket arra késztette, hogy élő tapasztalatokat szerezzenek maguknak. Megértették, hogy egyik sem támaszkodhat a másikra. Rövid idézet, de figyeljük, hogy készültek Jézus eljövetelére? Arra késztette, hogy tapasztalatokat szerezzenek maguknak Istennel, és erre mire döbbentek rá? Megértették, hogy nem támaszkodhatnak a másikra, tehát nekik egyénileg kell Krisztust úgy keresni, hogy személyes élő közösségbe kerüljenek vele, és tapasztalatokat szerezzenek vele, és bőjtölve, virrasztva, és álhatatos imával várták Jézus Krisztust. A szentek között mindenütt ünnepélyes és komoly ima lelkület uralkodott. Szent ünnepélyesség honolt az ő szívükbe. Isten elfogadta népét, Jézus szeretettel tekintett le rájuk, mert hisz az ő képét sugározták vissza. És így tudták Jézus eljövetelét úgy várni, ahogy várták. Én szívem mélyéből kívánom, hogy térjünk vissza az első szeretethez. Szívem mélyéből kívánom azt, hogy Jézusnak ezek a figyelmeztetései ne legyenek hiába valók a mi életünkben. Szívem mélyéből kívánom azt, hogy az az idő, amiben most élünk, Sátán minden kísértése ellenére ne érje el Sátán a célját, hogy elvon bennünket Krisztustól, elterelve a figyelmet róla, hanem a világosság fegyvereit öltsük magunkra, és a világosságban járjunk, és cselekedjük azt, ami igaz és kedves Isten előtt, a magunk erejéből nem tudunk, ezt meg kell harcolnunk. Könyörögjünk Istenhez, ez legyen a legbuzgóbb imánk. És ha mi így élünk, így készülődünk, tevékenyen várva Jézus Krisztus visszajövetelét, meg fogjuk látni, hogy mindenben meg fog bennünket segíteni. Sátánnak nem lesz hatalma arra rajtunk, hogy megfakítsa ezeket a fénysugarakat, hogy elvegye ennek a várakozásnak az örömét. De készüljünk, cselekedjünk, imádkozzunk, és féljünk. Féljünk attól, hogy Istent megszomorítjuk. És ezt a lelkületet, ezt az igazi Krisztus váró lelkületet adja mindannyiunknak a szívébe az Úr, hogy a világ megláthassa rajtunk, hogy mi advent hívők vagyunk. Amen.